Kedves gyerekek, először nektek szeretnék az igéből, illetve egy történet kapcsán egy igei tanítást szeretnék feleleveníteni, és ez a történet, amit szeretnék megemlíteni nektek, az Müller György életéből való. Nem tudom, hallottatok-e Müller Györgyről, ő nem most élt, már régen élt, már rég meghalt, és árvaházakat alapított, sok-sok árvaházat alapított, és nem is Magyarországon élt, Angliában élt, és sok-sok árvaházat alapított, és árva gyerekekre viselt gondot. Tudjátok-e, hogy kik az árvák? Tudjátok, kik az árvák? Azok az árvák, akiknek nincsenek szülei. Azért, mert vagy meghaltak, vagy valami történt velük, vagy nem tudják a gyerekeiket így ilyen értelemben gondozni, és beadták őket, ugye, tehát Müller György pontosabban összeszedte ezeket a gyerekeket, hogy ne az utcán kelljen nekik lakniuk, hogy legyen mit enniük, tehát gondot viselt róluk, sok-sok árvaházat alapított Müller György. De ehhez nagyon sok pénz kell. Gyerekeket laktat, tehát hogy legyen hol lakniuk, etetni őket, ehhez nagyon-nagyon sok pénz kell. És adományokból tartotta fenn magát jó részt. Tehát embereknek a jó szándékától függött az, ugye, hogy ő gondot tudott viselni ezekről a gyerekekről. És mit gondoltok, mit csinált Müller György állandóan, hogy legyen az árváknak mit enniük, és hogy ott tarthassa őket? Sokat imádkozott. Sokat imádkozott, és teljesedett az, amit a 37. Zsoltár mond, hogy bízzál az Úrban, és jót cselekedjél-e, földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Hagyd az Úrra a te utadat, cselekedjed a jót, járj az Isten útján, és ő majd gondot fog rólad viselni. Sok nehéz helyzet volt az ő életükben, és az egyik ilyen nehéz helyzetet szeretném elmondani. Mit ír az ő életrajzában? A következőt mondja el az egyik helyzetben. Egyik alkalommal elfogyott teljesen a pénz, és úgy közöntött be az este, hogy másnap reggelre nincs a gyerekeknek mit adni reggelire. Mit gondoltok, mit csinált Müller György? Mit gondoltok, mit csinált? Fölkelt reggel, este úgy feküdt le, ugye, hogy nincs másnap reggel ennivaló a gyerekeknek. Reggel föl kell, nincs ennivaló a gyerekeknek. Mit gondoltok, mit csinált Müller György? Szeretném tőletek kérdezni, hogy ti ilyenkor a gyerekeket oda vezetnétek-e az ebédlőbe, és leültetnétek-e az asztalhoz, amikor tudjátok, hogy nincs sehol ennivaló. Ti megcsinálnátok-e? Müller György megcsinálta. Azt csinálta, hogy elvitte a gyerekeket, ahol reggelizni, ebédelni, vacsorázni szoktak, leültette őket az asztalhoz. És mit csinált? Elkezdett imádkozni. És hálát adott az Istennek. Nem volt még semmi. És ahogy elmondta az imát, és hálát adott Istennek az ő segítségért, az ő jóvoltáért, egyszer csak kopogás hallatszik. Oda mennek az ajtóhoz, kinyitják az ajtót, és kiállott, ott áll a pék. És a következőt mondta, hogy éjszaka nem tudott aludni. Az Úr határozott hangon azt mondta neki, hogy keljen föl, és süssön az árváknak kenyeret. És ő ennek az Úr által jövő késztetésnek nem tudott ellenállni, és megsütötte a kenyeret, és itt van a kenyér. Azonnal persze behozták oda a gyerekek, asztalára oda tették a kenyeret, de a pék még ott volt, amikor egy újabb kopogtatás hallatszott. És tudjátok, ki volt? A teljes ember. A teljes ember, aki jött kocsival, szekérrel jött, és vitte a tejet, hogy eladja majd valahol, ahol szerette volna eladni, és pont az árvaház előtt törött ki a kocsinak a kereke, és nem tudott tovább menni. Nem tudott elmenni arra a helyre, ahol majd elfogja, eladta volna a tejet, és ezért mit gondolt? Beviszi az árvaházba, hogy odaadja az árváknak, ha egyszer már úgysem tudja elvinni, eladni, majd holnap, másnapra viszi a friss tejet eladni. És így lett az árváknak aznap reggelire is friss kenyér, ropogós kenyér és finom tej. Mi ebből a tanulság? Mit csinált Müller György? Végig hitben járt. Nem arra nézett, ami van. Nem a nehézségre, a problémára nézett. hanem hitben előre tekintett az Isten ígéreteire, hogyha ő az Isten útján jár, azt cselekszi, amit az Úr mond neki, akkor az Isten majd gondoskodni fog róla. És mit csinált? Előre megköszönte, amit még nem látott, nem tudta, hogy hogy fog jönni a szabadítás, de tudta, hogy az az Isten, aki idáig segített nekik, ezután sem fogja őket elhagyni. És teljesedett, valóra vált az ő hite, az Isten megsegítette őt ebben a helyzetben is. Köszönöm, menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, még van egy hét ebből az esztendőből, és a hálaadó Isten tisztelet majd a következő héten lesz, de én most mégis egy olyan témával készültem, és egy olyan témát szeretnék fölvetni, amely előremutatás az elkövetkezendő évre. Egy olyan témáról szeretnék szólni, amelynek, hogyha igazából a mondani valóját a szívünkre tudja az Úr helyezni, és meg tudjuk valósítani, akkor mi leszünk a világ legboldogabb emberei minden élethelyzetben, és hangsúlyozom, minden élethelyzetben, nem csak a jó, kényelmes élethelyzetekben, hanem minden élethelyzetben, amit az Isten megenged nekünk, akár az elkövetkezendő esztendőben is. Én ehhez egy történetet szeretném, hogyha közösen elolvasnánk és végig gondolnánk. Egy ószövetségi történet, Krónika második könyvéből fogjuk olvasni, Jószafát királynak a történetéről szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk. Nyissuk ki a Bibliánkat Krónika második könyvénél. Krónika második könyve 20. fejezetében az első verset így olvasom. És történt ezek után, eljöttek a Moab fiai és Ammon fiai, és velük mások is az ammoniták közül Jószafát ellen, hogy hadakozzanak vele. Olvassuk majd mindjárt az egész történetet, mert egy jó néhány verset fel fogunk olvasni ebből a történetből, de hogy kezdődik ez a szakasz? Mit olvastunk itt? És lőn, azaz történt ezek után. Mire való visszautalás ez, hogy ezek után történt ez és ez? Mire való visszautalás? Ez utalás arra, amit az előző fejezetekben olvashatunk. Egyáltalán vessük fel azt a kérdést, hogy ki is volt ez a király? Jószafát király, ki volt egyáltalán, mi jellemezte az ő uralkodását? Azt olvassuk a Bibliában, hogy ő Júdának, ugye az ország kettéválása után, Júdának a negyedik királya volt, és reform király volt. A nép hanyatlásnak indult, ugye lelki hanyatlás volt tapasztalható a nép életében, de a király, Jószafát király, istenfélő király olyan reformokat hozott, amely a nép körében igazi megújulást jelentett. És szeretnék csak két gondolatra hivatkozni, mit olvasunk róla. A 17. fejezet, Krónika második könyve 17. fejezetében, a 3. az 5. terjedő versekben, és az Úr Jószafáttal volt, mivel az ő atyának, Dávidnak előbbi útain járt, és nem kért segítséget a bálványoktól, hanem az ő atyának Istenét kereste, és az ő parancsolataiban járt, és nem Izraelnek cselekedetei szerint. Ezért az Úr megerősítette a királyságát. Nem olvasom tovább. Látjuk, hogy ő az Istentől kért egyedül segítséget. Nézzük tovább a 7. vers. Királyságának 3. esztendejében elküldte az ő vezérei közül, és akkor felsorolja, hogy kiket, hogy tanítsanak a Júda városaiban. És a 9. vers, tanítottak azért Júdában, és az Úr törvényének könyve velük volt, mikor jártak Júda városaiban tanítván a népet. Mit csinált a király? Elküldött lévitákat, embereket, törvényt ismerő embereket a törvénykönyvvel, hogy a népet az Isten törvényére, az igéjére tanítsák. És ez által emelkedhetett fel a nép egy magasabb lelki színvonalra, mert az Isten törvényét ő maga is komolyan vette, és a népnek is tanította. És utána, ez ugye nem azt jelenti, hogy Jószafát király életében nem voltak bűnök, nem voltak hibák, igen, egy súlyos hibáját, bűnét feljegyzi az Isten, ugye feljegyezteti az ő igéjében, amiután dorgálást is kap az Úrtól egy próféta által, de ő megszívleli a dorgálást, a feddést, És utána azt olvassuk a 19. fejezetben, hogy Jószafát egy ideig Jeruzsálemben tartózkodott, azután pedig kiment a nép közé, Beérsebától fogva mind az Efraim hegységéig, és megtérítette őket az Úrhoz, az ő atyáiknak, Istenéhez. Tehát ő maga is tanította a népet istenfélő életre. És utána azt olvassuk még az 5-től terjedő versekben, hogy és rendelt bírákat azon a földön Júdának minden erős városaiba városonként, és mondta a bíráknak, jól meglássátok, amit cselekeztek, mert nem ember nevében ítéltek, hanem az Úrnak nevében, aki az ítéletben veletek lesz. Azért az Úr félelme legyen rajtatok, vigyázzatok arra, amit tesztek, mert az Úrnak, ami Istenünknél nincsen hamisság, nincs személyválogatás, sem ajándékvétel. És bátorította, nem is olvasom tovább, bátorította a bírákat, akiket állított, hogy igen, igazságosan ítéljenek, tehát hatalmas reformokat hozott az Júda életében. És azért is tartottam fontosnak ezt megjegyezni, mert ilyen előzmények után mondja azt az ige, hogy és történt ezek után, hogy eljöttek a moáfiai, ammonfiai, stb. Összegyülekeztek, hogy megtámadják Júdát. Szeretném tőletek kérdezni, hogy amikor az ember életében, vagy egy közösség életében egy lelki felfelé ívelés tapasztalható, akkor az ember mit vár ennek a következményeképpen? Amikor oda szentelődünk az Úrnak, egyéni életünkben is, hogy buzgóban keressük, és tényleg változások vannak az életünkben, mit várunk, hogy ez majd milyen eredményt fog hozni? Ugye az ember azt várja, hogy akkor valami különleges áldások nyugszanak meg az emberen, és valami csodálatos felfelé ívelés következik be az ember életébe. És ezzel szemben mit tapasztalunk? Mit mutat ez a történet? Ezzel szemben Júda ellenségei felvonulnak, hogy bekebelezzék, megsemmisítsék, elpusztítsák Júdát. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy ilyen helyzetekben mi az embernek a sátán által indított természetes reakciója? Mit mondunk? Istenem! Hát miért engeded ezt meg? Hát én, hát hol van a te irgalmad, a te szereteted? Én a te utaidon akarok járni, egyre közelebb akarok hozzád kerülni. És ez következik be az életembe, egy nyomorúság, egy probléma, egy bármi olyan dolog, ami lehet, hogy még idáig nem is volt, hát akkor van értelme az Istenhez közeledni, amikor sokszor ilyen problémák ennek a következményei? Szeretnék azért itt egy gondolatot megjegyezni. Amikor az ember akár egyénileg, akár mint nép, gyülekezet, közösség, oda szentelődünk az Istennek, az Isten ezt végtelen gyönyörűséggel és jóváhagyással figyeli. De ugyanakkor ne feledjük el, hogy van valaki más is, aki figyeli az életünket, és az ilyen folyamatokat, és ez kicsoda, a mi ellenségünk, aki mindentől, ami megújulás, Istenhez közeledés, ettől tart a legjobban, hogy Isten népe életében ilyen folyamatok történjenek. És amikor ez bekövetkezik, akkor jön sokszor az otromba durva támadásaival, amit Isten nem hárít el. De szeretnék annyit mondani, hogy ez nem szabad, hogy bennünket kétségbe ejtsen, szinte ez törvényszerűség, ez jele is annak, hogy igen, jó úton járunk, mert sátán haragját kivívtuk, mert sátán nem nézi jó szemmel a hitbeli odaszentelődésünket, igen, sokszor ez a következmény. De szeretnék annyit elmondani, hogy amikor mi egy odaszánás, egy megújulás után ilyet tapasztalunk, hogy valami váratlan nehézségek és még nagyobb problémák jönnek, fogadjuk el és higgyük el, hogy az Isten azt azért engedi meg, mert a hit egy még magasabb fokára akar bennünket elvezetni, és olyan áldásokat tartogat a mi számunkra abból az élethelyzetből, ami, hadd mondjam, folyománya annak a megújulásnak, ami előtte végbe ment az életünkbe. Azt viszi tovább az Isten, és kristályosítja ki a mi életünkben. És hadd mondjam, pontosan az a megújulás, az Isten felé fordulás, aminek a következménye, hogy megenged az Isten sátának jó néhány dolgot az emberi életében, ez a garanciája annak, hogy meg fogunk tudni állni, mert az Istenhez már közelebb kerültünk, csak most jön a hitnek egy még magasabb lépcsőfoka. Hogy most ne forduljunk az Istennel szembe az újabb nehézség hatására, hanem fogadjuk el, hogy az Isten céllal engedi meg az életünkben valamiért, valami hatalmas áldást akar kihozni ebből az élethelyzetből. És ezek után olvassuk a történetet, Krónika második könyve 20. fejezetének az első 3 versét olvassuk. Ugye azt már olvastuk az első verset, hogy minden istenfélő cselekedete Jószafát királynak, ezek után gyűltek egybe ugye a Moáfiai, az Ammonfiai, stb. És eljöttek pedig a hírmondók, és megmondták Jószafátnak mondván, a tenger túlsó részéről nagy sokaság jő ellened Szíriából, és már a házon Tamárban vannak, ez az engedi. Megfélemlett azért Jószafát, és az urat kezdte keresni, és hirdetett az egész Júda országában böjtöt. Álljunk meg itt egy pillanatra, a királyt, az istenfélő királyt milyen módon érinti ez a hír. Ugye mindenek felett tudja, hogy akik összegyűlnek ellene, azok erősebbek nála. Tehát tudja, hogy egy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került. De a király nem tett szemrehányást az Istennek, hogy ezt miért engedi meg az ő életükben, hanem, mit olvasunk, olyan érdekes, megfélemlett azért Jószafát. Tehát a szívét átjárta egy pillanatra a félelem, hogy Istenem, most mi fog történni? Hát mi lesz velünk? Mi lesz az egész néppel? Mi lesz az országgal? De nézzük meg, ennek a fajta félelemnek, amikor egy istenfélő ember a nehéz körülmények hatására egy pillanatra megretten, és fölméri a helyzet súlyosságát, ennek utána miután, ezek után a közvetkező, ezek után a közvetlen következő lépés micsoda? Hogy elkezd könyörögni, böjtben, imában keresi az Istent. És nem csak ő maga, hanem akiket érintett ez az egész probléma, ugye Júdát, ugye meghirdette az imát, a böjtöt, az Istenhez való fordulást. Szeretnék itt megállni, és a történetet nem lehet elvonatkoztatni a mi időnktől, és mindattól, ami a mi életünkben van, várható és lesz. Emlékszünk, hogy Joel próféta mire hívja föl a mi figyelmünket? Hogy hirdessetek böjtöt, gyűlést, a tornász és az oltár között sírjanak a papok, és könyörögjenek Istenhez, megújulásért, segítségért, mindabban a problémában, amellyel szembe találkoznak, és legfőképpen a szívük, a lelkük megújulásáért. A király ugyanezt tette, buzgón ő maga is, és az egész nép, hitben keresték az Istent, böjtben és imában. És ezek után szeretném olvasni a 6-tól a 12-ig terjedő verset, mert nézzük meg, ezek után egy csodálatos imát mond el a király. És ezt az imát szeretném, hogyha minden gondolata ott lenne a szívünkben, minden egyes tanulságával együtt, így olvassuk. És mondta, ó Uram, mi atyáink Istene, nem te vagy-e egyedül az Isten a mennyben, aki uralkodsz a pogányoknak minden országain? Nem tudom megállni, muszáj megállni egy pillanat erejéig. Hogy kezdi az imádságát? Mire emlékeztet bennünket az imádságának a kezdete? Hogy kezdi az imádságot? Ó, Uram, mi atyáink Istene, nem te vagy-e egyedül Isten a mennyben, aki uralkodol a pogányoknak minden országain? A mi atyánkban Jézus hogy tanított imádkozni? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e már azon, hogy Jézus miért tanított bennünket így imádkozni, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Hát tudjuk, hogy az Isten a mennyben van. Miért kell ebben a mintaimában erre hangsúlyt helyezni? Ezért, hogy amit a mi atyánk végén Jézus kimond, hogy tied az ország, a hatalom és a dicsőség, te a mennyekben lakozó Isten vagy. És Jószafát ezt fogalmazza meg itt, hogy ó Uram, mi atyáinknak Istene, nem te vagy egyedül Isten a mennyben, aki uralkodsz a pogányoknak minden országain? Hadd mondjam, ha mi, amikor imádkozunk, mit mond az ige? Azt mondja a zsoltárírók, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Megint egy olyan érdekes Biblia vers, hát azért imádkozunk, mert tudjuk, hogy az Isten az Isten. És mégis azt mondja, hogy csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ezt teszi Jószafát király. Nem ezt kell nekünk is tenni bármilyen élethelyzetben, amikor leborulunk imádkozni. Azzal a teljes megbizonyosodással, tudattal, hogy én most ahhoz az élő Istenhez fordulok, és az én megoldhatatlannak látszó és tűnő problémámat annak az Istennek a kezébe helyezem le, aki uralkodik a föld összes országán, aki a mennyekben van, akinek a hatalma végtelen. És ha én ezt elcsendesedek, és nem csak az én problémáim zakatolnak az én fejemben, hadd kérdezzem meg, körülvesz bennünket itt egy hatalmas sereg, és pillanatok alatt véget akar nekünk vetni. Hogy kezdenénk az imádságot? Istenünk, segíts, szabadíts meg, vigyázz ránk! Ugye ez az első gondolata az embernek. Ezzel szemben a király mit idéz önmaga és a nép emlékezetébe? Hogy igen, életveszélyes helyzetben vannak, de ők most ahhoz fognak fordulni, csendesedjen el a szívük, ahhoz forduljanak, akié minden hatalom menjen és földön. Ő uralkodik a nemzeteken, az országokon, ő előtte nincs lehetetlen. És ha az ember ezt végig gondolja a szívében, és ráhangolódik erre a gondolatmenetre, akkor az embernek a szívében erő támad, és hittel tud utána tovább könyörögni. De nézzük meg, hogy miután Jószafát király így elcsendesedik, a népnek a szíve is elcsendesedik, az Isten dicsőségének a gondolatára és hatalmának a megbízása, amikor újra az emlékezetükbe idézik Isten hatalmát, akkor utána így mondja, a te kezedben van az erő és a hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna. Ó, mi Istenünk, nem te űzted-e ki a földnek lakóit, a te néped az Izrael előtt, és nem te adtad-e azt Ábrahámnak, a te barátod magvának mindörökké, és laktak azon, és építettek azon a te nevednek szentséges hajlékot. Amikor a veszedelem jött mireánk, háború, ítélet, dökhalál vagy éhség, megállunk-e házban előtted, mert a te nevede házban van, és amikor kiáltunk hozzád a mi nyomorúságunkban, hallgass meg, és szabadíts meg minket. Ugye visszaemlékezik a templom szentelési imára, hogy hallgassa meg őket az Isten minden nehéz élethelyzetben, bármikor, amikor hittel fordulnak hozzá. De szeretném megkérdezni, hogy kerül ebbe az imádságba, ebbe az életveszélyes, szorongatott helyzetbe, hogy kerül ez a gondolat, hogy ó, mi Istenünk, nem te űzted ki a földnek lakóit, a te néped Izrael előtt, és nem te adtad ezt a földet Ábrahámnak, a te barátod magvának örökségül. Miért említi fel a több száz éves múltat? Miért? Hát most itt vannak az ammoniták és a moábiták, hát most ez az aktuális probléma. Miért említi meg? Mert felidézi az Isten cselekedeteit, a múltban értük tett csodáit. És hadd mondjam, most ez a kifejezés, értsétek jól, emlékezteti az Istent arra, amit idáig cselekedett velük. Persze, hogy az Úr tudja. De felidézi, és hitben ezekbe kapaszkodik bele a múltnak az Isten által végzett hatalmas csodáiba, és ezek után mondja el a kérését a 10. verstől kezdve, és most ímé az ammoniták, a moábiták és a Szeírhegyén lakozók, akiknek földjén nem akartad, hogy átmenjünk. Nem olvasom tovább, mert még sok igét akarok olvasni. Tehát most azzal fenyegetnek, ugye, hogy kiirtanak bennünket. És a 12. versre figyeljünk. Ó, mi Istenünk, nem te ítéled-e meg őket? Mert nincsen mi bennünk erő-e nagy sokassággal szemben, mely ellenünk jő. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink. Álljunk meg itt egy pillanatra. Nézzük meg, az imádságában először Isten hatalmáról emlékezik meg, utána szinte hálás szívvel emlékezik meg az Isten cselekedeteiről, és utána mondja el azt az aktuális kérést, amelyben most keresi az Isten szabadító hatalmát, és utána pedig mélységes alázattal mondja el, hogy semmi lehetősége nincs a cselekvésre, tehetetlen, nem tudja, hogy ebben az adott élethelyzetben mit kellene tenni. Álljunk meg itt megint egy pillanatra. Szeretném elmondani, hogy a mi imádságainkban a legnagyobb probléma az, nem tudom, hogy tapasztaltátok-e már, inkább így kezdeném, tapasztaltátok-e már azt, hogy leborultok imádkozni egy nagyon nehéz élethelyzetben. Imádkoztok. És mikor fölkeltek az imádságból, úgy érzitek, hogy nem szabadultunk meg a teher alól. Voltunk-e már ilyen helyzetben? Én azt hiszem, hogy mindannyian voltunk. Hadd kérdezzem meg, hogy ennek sokszor mi az oka? Ennek sokszor az az oka, hogy mi az imádságainkban, egy szorongatott helyzetben az Istenről szinte kizárólag miről beszélünk? A problémáról beszélünk. Elmarad a hálás szívvel való megemlékezés mindarról, amit Isten idáig cselekedett velünk. Elmarad az Isten dicsőítése, elmarad az ígéretekbe való belekapaszkodás, az Isten ígéreteibe való belekapaszkodás. Csak marad az, hogy mi mondjuk a problémát, minden oldalról feltárjuk az Úr előtt, tényleg kiöntjük a szívünket, minden oldalról feltárjuk, elmondjuk az összes problémánkat, de nem könnyebbülünk meg, mert nem így imádkozunk. Hadd mondjam, a megálláshoz, az élethelyzetekben való megálláshoz, hogy bekövetkezhessen az, hogy amikor kiöntjük a szívünket Isten előtt, akkor megkönnyebbülhessünk, hogy felvidámulhasson a mi szívünk. Ennek az előfeltétele az, hogy az imádságnak a törvényszerűségeit, az Istennek a keresésének a törvényszerűségeit vegyük komolyan. Ne csak kérjünk, hanem emlékezzünk, hálát adjunk, és a hitünk így fog megerősödni, és utána a mi kéréseinket hittel fogjuk tudni elmondani. És az Isten a hitből jövő imát tudja meghallgatni. Mindez előfeltétel, amit az előbb említettünk, hogy meg tudjon bennünket hallgatni. Nézzük meg a 12. verset még egyszer, mit mond Istennek a király. Ó, mi Istenünk, nem ítéled-e meg őket, mármint a mi ellenségeinket, mert nincsen mi bennünk erőe nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jő. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink. Mi van ebben a magatartásban? Ebben az imában, ebben a magatartásban ott van a magának a semminek tekinti magát. Tudja, hogy nem tud mit tenni, tehetetlen. De ugyanakkor ebben a tehetetlenségben ott van a mélységes alázat és a hit és a bizalom. Hadd mondjam, az az ember, aki igazából alázatos, és érzi a maga tehetetlenségét, hadd mondjam, az az ember a legerősebb. Ezért mondja azt Pál apostol, hogy dicsekedem az én erőtelenségeimmel, mert amikor erőtelen vagyok, és gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Mert az az ember, aki azt érzi, hogy egy gombos tűfejet nem tudok tenni önmagam érdekében, mert nem áll hatalmamban, mert mindaz, ami körülvesz, nagyobb nálamnál, a probléma megoldhatatlan, az ember egyetlen egy dolgot tud hittel tenni, hogy az Istent kéri, hogy ő cselekedjen olyat, amit én soha magamért megcselekedni nem tudnék. És hadd mondjam, az alázatban éppen ezért rejlik a legnagyobb erő. Az az ember tud leginkább imádkozni, aki teljességgel átérzi a maga tehetetlenségét, de ugyanakkor felidézte az emlékezetébe, elcsendesedett a szíve, hogy igen, én az élő Istent fogom megszólítani az én problémámmal. És nézzük meg, a 13. verstől kezdve azt olvassuk, hogy a júdabeliek mindnyájan álltak az Úr előtt gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal egyetemben. Igen, micsoda bátorítás lehetett ez, milyen csodálatos érzés lehetett Jozsafát királynak, nem volt egyedül. Ott van mellette a nép, vele böjtölnek, vele imádkoznak, együtt keresik az Istent az ő szabadításáért. És azt olvassuk ezek után, hogy akkor Jaházi erre, elmondja, hogy kinek a fia, Lévita, az Úrnak lelke szállt a gyülekezet közepette, és mondta, Mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te, Josafát király, halljátok meg szómat, így szól az Úr néktek. Ne féljetek és ne rettegjetek a nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Holnap szálljatok szembe velük, imé ők a cic hágóján fognak felmenni, és rájuk találtok a völgynek szélénél, a Jeruel pusztájával szemben. Nem kell néktek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok, Júda és Jeruzsálem. Ne féljetek és ne rettegjetek, holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz. Milyen elgondolkodható a történetnek ez a része is. Azt mondja, hogy menjetek ki a túlerővel szemben, ne csináljatok semmit, nyugodtan álljatok, és ne féljetek, és ne rettegjetek. Odáig még csak értjük, hogy menjetek ki, és álljatok meg ott, de amikor azt mondja, hogy ne féljetek, és ne rettegjetek, de az Úr ezt mondja, hadd kérdezze meg, miért, mire hivatkozik? Mire hivatkozik? Mivel indokolja, hogy miért ne féljenek, és ne rettegjenek? Mit mond? Mert az Úr, a ti Istenetek, veletek lesz. Igen, emlékezünk az igére, mikor félnem kellene is, én te benned bízom, mert te velem vagy. Szeretném azt mondani, a hitről van szó. Tulajdonképpen ugye itt végig az élő hitről van szó. A hit szeme látja egyedül azt, hogy nem vagyok egyedül, hanem az Isten velem van. Szeretnék egy idézetet olvasni, néhány idézetet fogok most olvasni, de az első a következőképpen hangzik. Figyeljük! A hit cselekedete nyugodt lélekkel megbízni Istenben a legsötétebb órában. Bármilyen súlyosan próbálva és viharverten is azt érezni, azt tudni, hogy mennyei atyánk áll a kormánynál. Ez a hit cselekedete, nyugodt lélekkel megállni, és tudni azt, hogy ebben a helyzetben is az Isten áll a kormánynál. És most figyeljük, én annyira szeretem ezt a mondatot, többször már hangoztattam itt, de most újból hadd mondjam el. Egyedül a hit szeme tud túltekinteni az idő és érzékek világán. Egyedül a hit szeme tud túltekinteni az idő és érzékek világán. Mi csak a hit szemünkkel láthatjuk azt, hogy igen, az Istennek van megoldása, és fog tudni küldeni ebben a helyzetben szabadítást, és a hívő ember, az igazán hitben járó ember nem a realitásokra néz, hanem a hit szemével látja az életnek az eseményeit. És nézzük ezek után röviden a befejezést, és utána fogjuk a végső tanulságokat levonni. Jó pár tanulságot szeretném majd, hogyha levonnánk. Nézzük meg a hitben való megerősödés után az Isten hogy hozza a szabadítást. Így olvassuk a 18. verstől. Akkor Josafát meghajtotta fejét a föld felé, és Júda és Jeruzsálem lakói leborultak az Úr előtt, és imádták az Urat. A kéhátiták fiai közül és a kóriták fiai közül való léviták pedig felálltak, hogy az Urat, Izrael Istenét nagy felszóval dicsérjék. Döbbenetes ez a leírás, és itt szeretnék megállni, mindjárt folytatom tovább. Mikor kezdték el a dicséretet és a hálaadást? Mikor? Megtörtént a szabadulás? Nem. Csak elhangzott az isteni ígéret, és ők az Isten ígéretéért dicsőítették az Urat, Izrael Istenét. És reggel felkészülvén kimentek a Tékoa pusztájára, és mikor kiindultak onnan, megállt Josafát és mondta, halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók. Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek. Bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. Tanácsot tartván pedig a néppel előállítja az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét a sereg előtt menvén, és mondták, tiszteljétek az Urat, mert örökké való az ő irgalmassága. És figyeljük a 22. verset. És amint elkezdették az éneklést és a dicséretet, az Úr ellenséget szerzett az Ammon fiai és a Moábiták és a Szeír hegyén lakozók ellen, akik Júdára jöttek, és megverettetének. Nem olvasom tovább, hogy az Úr hogy fordította őket egymás ellen, de gyakorlatilag hatalmas szabadulása történt a népnek. Álljunk meg, és vonjuk le a tanulságokat mindebből. Az első, amit szeretnék levonni ebből, ugye az igaz ember hitből él, ismerjük a csodálatos Biblia verset, és valóban azt lehet mondani, hogy a hitben való győzelemnek a csodálatos példája, a hitben való, a hitből való szabadulásnak a csodálatos példája mindez, amit itt látunk. Szeretnék olvasni egy-két rövid idézetet a következőképpen a hittel kapcsolatban. Amikor hitáltal ragadjuk meg az Isten erejét, ő csodálatosan megváltoztatja a legreménytelenebb és legcsüggesztőbb kilátásokat is. Mindezt pedig az ő neve dicsőségére műveli. Isten felszólítja a hűségeseit, akik hisznek benne, hogy szóljanak a bátorságról a hit és a remény nélkül élőknek. Az Úr áldjon meg bennünket abban, hogy segíthessünk egymásnak, és próbáljuk meg az Istent élő hit által. Nézzük meg ezt az idézetet, néhány gondolat. Mit olvasunk? Igen, amikor élő hittel ragadjuk meg az Isten ígéreteit, akkor ő a legreménytelenebb helyzeteket is meg tudja változtatni. És nézzük meg, mit mond? Azt mondja, hogy szólítsuk fel, bátorítsuk a hit a remény nélkül élőket. Mire? Hogy, így olvasom az utolsó félmondatot, hogy próbáljuk meg az Istent élő hit által. Próbáljuk meg. Másik helyen azt olvassuk, hogy fogjuk szaván az Istent. Mit jelent ez a kifejezés? Mit jelent ez a kifejezés, hogy próbáljuk meg az Istent, vagy fogjuk szaván az Istent? Mit jelent? Az, hogy az imádságban hivatkozunk az ő ígéretére. Hivatkozunk az ígéretére. Uram, te megígérted. Hadd kérdezzem meg, nekünk van ígéretünk? Józsafát királynak ott volt a konkrét ígéret, hogy álljanak veszteg, ne harcoljanak, az Úr meg fogja őket szabadítani. De nekem, amikor jönnek a problémák az életemben, van konkrét ígéret? Van konkrét? Van. Az Úr velem van, az Úr a javamra fog cselekedni, azt fogja, és a többi sorolhatnánk azokat az ígéreteket, amelyek mindannyiunk számára egyformán konkrét ígéretek minden élethelyzetben, ha hittel keressük őt. És mit mond ez az a bizonyságtétel? Ezekbe az ígéretekbe kapaszkodjunk, és így tárjuk az Isten elé a kéréseinket. És ismerjük a csodaszép idézetet, csak kívülről szeretném idézni. Ugye lehetetlen, hogy az Isten ne hallgatná meg az ilyen imát. És mit mond? A trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Nem lehet, hogy az Isten ne hallgatná meg a hittel elmondott imát. A probléma a mi hitünk gyengeségében van, nem az ő ima meghallgatásában, és a hitből jövő imára való válaszában. Hát még annyi idézet van, de talán csak ezt olvasom még a következőt. Azt mondja, az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk, ez az evangélium szolgáiból való. Hitáltal tudunk túltekinteni, figyeljük, a jelen fáradtságain és nehézségein a jövőbe, ahol minden, ami most nyomaszt bennünket, világos lesz előttünk. Hadd kérdezzem meg, fáradtak vagyunk sokszor, elcsigázottak vagyunk, bajokkal körülvettek vagyunk, kilátunk sokszor a problémákból, egyéni vagy közösségi életünkben is. Látunk valami fény derengeni az alagút végén, ahogy mondani szoktuk? Csak azt látjuk, hogy egymás után dőlnek ránk a problémák. De mit mondtunk? Egyedül a hit szeme tud túltekinteni az idő és érzékek világán. És mit olvastunk? Igen, hitáltal tudunk túltekinteni a jelen fáradtságain, nehézségein, a jövőbe tekinteni, ahol minden, ami most nyomaszt bennünket, világos lesz előttünk. A hit látja Jézust, ami közben járunkat, amint az Atya jobbján áll. Hídben látjuk azokat a lakóhelyeket, amelyekért elment Jézus, hogy az őt szeretőknek elkészítse azokat. A hit látja a győzők ruháját és koronáját, és hallja a megváltottak énekét. Mire akar ez rávilágítani? Hogy hitáltal az adott problémákon felül tudunk kerekedni, és nem ezek fognak heggyé nőni a mi életünkben, hanem reményt, bátorságot adnak, hogy lássuk azt, ami most még láthatatlan, de nem sokára bekövetkezendő valóság lesz. De szeretnék itt megállni, és egyetlen egy gondolatot szeretnék megjegyezni, amit nagyon-nagyon fontos úgy érzem megjegyeznünk. Van egyfajta idézőjelben hitnek nevezhető valami, ami igazából nem hit, hanem vakmerőség. Sokat olvashatunk Ellen White műveiben arról, hogy az élő hit és a vakmerőség között csak egy nagyon-nagyon vékony mesdje határvonal van. Nagyon kevés, nagyon kicsi a távolság közötte. Könnyen összekeverhető a hit és az elbizakodottság vagy a vakmerőség. Hadd kérdezzem meg, mikor nem vagyok elbizakodott, hogyha egy lehetetlen helyzetben az Istenhez könyörgök, szaván fogom őt, könyörgök hozzá. Mikor nem vagyok elbizakodott? Mikor van az, hogy hittel vagyok tele, és mikor van az, hogy elbizakodott vagyok, mert azt gondolom, hogy ebben a helyzetben is az Isten fog nekem segíteni. Mi az a különbség, amit nagyon komolyan kell vennünk? Az Isten szava iránti engedelmesség. Azt olvassuk, hogy az élő hit szaván fogja az Istent, de engedelmeskedik mindannak, amit az Úr az ő igéjében közölt. Az elbizakodottság, a vakmerőség szintén igényli az Istennek az ígéretei megvalósulását, de nem teljesíti a feltételeket, amelyek alapján az Isten megszabadíthatja az embert. Tehát, ha én nem az Isten útján járok, én megengedek magamnak olyan dolgokat, amiről tudva tudom, hogy az Isten nem hagyja jóvá, és mégis azt állítom, hogy igen, az Isten meg fog majd szabítani. Ez vakmerőség, elbizakodottság. De az, amikor én cselekszem azt, amit az Isten mondott, és úgy fogom szaván az Istent, igen, ez az élő hitnek a megnyilvánulása. És az utolsó tanulság, amit szeretnék levonni ebből, hogy mit olvastunk? Amikor az ígéret megérkezik, akkor mielőtt még a megvalósulás megtörtént volna, nagy fennszóval dicsérítették Istent, Izrael Istenét az ígéretért. Egy idézetet a Proféták és Királyok című könyvből így olvasom: reménységünk, bátorságunk és hitünk egyre fokozódna, ha többet dicsőítenénk az Istent. Ha többet dicsőítenénk az Istent, a hitünk, a reményünk, a bátorságunk is növekedne. Szeretnék a Nagyorvos lábnyomán című könyvből csak egy rövid szakaszt olvasni a következőképpen. Ezt olvassuk ebben az idézetben. Lelkünk törvénye az, hogy gondolataink és érzéseink elmélyülnek, és nagyobb súlyt kapnak, ha kifejezzük őket. Ha többet beszélnénk hitünkről, ha jobban örvendeznénk a nyilvánvalóan minket érintő áldásoknak, Isten nagy kegyelmének és szeretetének, akkor mélyebben hinnénk, és boldogabbak lennénk. Emberi nyelv képtelen kifejezni, véges elme nem tudja felfogni, hogy milyen áldások származnak Isten jóságának és szeretetének értékeléséből. Már itt a földön is soha ki nem apadó forráshoz hasonlíthatna örömünk, mert ez a folyam táplálja, az a folyam táplálja, amely Isten trónjától árad. Akkor hát neveljük szívünket és nyelvünket Isten páratlan szeretetének a dicsőítésére. Szoktassuk lelkünket bizakodásra, és maradjunk mindig a Golgota keresztjéről sugárzó fényben. Soha se feledkezzünk meg arról, hogy a mennyei király gyermekei vagyunk, a seregek urának fiai és leányai. Nála mindig megpihenhetünk. Szeretném megkérdezni, hogy amikor bajok, nehézségek vesznek körül, amik körül fognak venni az elkövetkezendő évben is, jut nekünk eszünkbe olyankor hálát adni és dicsőítő éneket zengeni? Azt hiszem, hogy ritkán jut eszünkbe. Márpedig, ha ezt tennénk, a hitünk, a reményünk, a bátorságunk erősödne. És hadd mondjam, mi a baj velünk? Mi a baj velünk emberekkel? Teljesen természetes, de gondoljuk végig, hogy a bajra nézünk, és közben elfeledünk hálát adni azért a rengeteg jóért, amit mellette pedig kapunk az Istentől, és élvezhetjük ezeket az áldásokat, de mi a rosszra fókuszálunk. Így van, a rosszak, a bajok vannak, de mellette mennyi jó van, ilyenkor elfelejtjük. És ha mi szívünk a hálaadás, a dicsőítés szavában fordul Istenhez, énekkel dicsőítjük őt, igen, az Isten megerősít a hitünkben, és felbátorít bennünket. És szeretnék még néhány gondolatot egész röviden az éneknek a hatásáról olvasni, hiszen ne feledjük el, hogy mikor kezdődött Izrael népe ellenségeinek a veresége, amikor kimentek és elkezdtek énekelni. Elkezdtek énekelni. Szeretném megkérdezni, hogy hallottunk már ilyet máshol, hogy énekkel megnyerni egy csatát egy túlerővel szemben. Itt ez történt. Dicsőítő énekkel csatát nyerni. Röviden szeretnék csak kivonatosan a Nevelés, vagy magyarul az Előtted az Élet című könyvből szeretnék egy-két gondolatot csak olvasni. Figyeljük! A dicséret dallama a menny légköre, és amikor a menny érintkezésbe kerül a földdel, zene és ének csendül fel, hálaadás és dicséret szava. Amikor mi éneklünk, hálát adunk az Istennek. Mit olvastunk? Azt olvastuk, hogy amikor a menny érintkezésbe kerül a földdel, tehát érintkezésbe kerülünk a mennyel, a hálaadás, a dicséret szavai hallhatók. Egy másik mondat, az emberek nagy áldást nyertek feleletül dicsénekeikre. Hatalmas áldást. Akkor azt mondja, hogy milyen gyakran megismétlődik a történet lelki tapasztalatainkban. A szent énekek szavaira mély gyakran felbuzognak a bűnbánat, a hit, a reménység és az öröm forrásai. Ugye Dávid is hányatott életében, hányszor énekkel űzte el a nehéz, szomorú gondolatokat, és felbátorodott a hite az ének szavai által. Utána azt olvasjuk, hogy Jézus földi életében is énekkel szállt szembe a kísértésekkel. Gyakran, amikor éles, bántó szavakat intéztek hozzá, amikor a légkört bizalmatlanság, elégedetlenség, homály vagy nyomasztó félelem terhelte körülötte, felcsendült hitének szent hála éneke. Még egy-két rövid idézet. A föld utolsó nagy válságának, figyeljük, a föld utolsó nagy válságának sötét árnyai közepette, Isten világossága a legfényesebben fog ragyogni, és a remény, a bizalom énekei a legtisztább és legfenségesebb dallamokban fognak felcsendülni. És ezt kell nekünk is gyakorolni, ezt kell képviselni. Magunkat is megerősít, felerősít, és erőt tudunk ezáltal adni embereknek, akik hallgatják, akikben ezáltal szintén a hit és a remény élet fel. Utána így olvasom. Isten ma is megparancsolja gyermekeinek, hogy énekekkel örvendeztessék meg zarándok életüket. Jaj, olyan szép, otthon olvassuk el mindannyian ezt a fejezetet, és utána talán csak így olvasom, az utolsó mondatot olvasom. Így a menny közössége már ezen a földön megkezdődik számunkra. És most figyeljük, a mennyei dicséret alaphangját ezen a földön kell megtanulnunk. A menny dicséretének alaphangját ezen a földön kell megtanulnunk. Igen, használjuk az ének áldását és az ének eszközét arra, hogy valóban be tudja tölteni a rendeltetését, hogy a hitünk megerősödjön, felbuzduljunk élő hitre, hogy az Isten közbeavatkozhasson a mi életünkben, és cselekedhessen hatalmas dolgokat értünk. És befejezésül egy záró idézetet szeretnék olvasni, amely az egész következő évre szeretném, hogyha bíztatás, bátorítás lenne a mi számunkra. A következőképpen olvasom a Proféták és Királyok című könyvből. Keresztény testvérem, Sátán ismeri gyengeségedet, ezért kapaszkodj Jézusba. Ha megmaradsz Isten szeretetében, kiállhatsz minden próbát. Csak Krisztus igaz volta adhat erőt a világon végig söprő gonoszság áradatának visszaszorítására. Hit vezéreljen mindenben, amit cselekszel. Figyeljük a következő mondatot, milyen érdekes. A hit könnyít minden terhen, és csökkenti a fáradtságot. Hányszor vagyunk milyen fáradtak? Mit mond? A hit könnyít minden terhet, és csökkenti a fáradtságot. A jelenleg titokzatosnak tűnő intézkedéseket megértheted, ha szüntelenül bízol Istenben. Járj hittel azon az úton, amelyet Isten mutat. Nem fest rózsaszín képet, mert azt mondja, hogy a próbák jönni fognak, de csak menj előre. Igen, jönnek a próbák. Ne azt várjuk, hogy nem jönnek. A próbák jönni fognak, de csak menj előre. Ez erősíti hitedet, és alkalmassá tesz a szolgálatra. Isten nem csak azért iratta meg a szent történelmet, hogy csodálattal olvassuk, hanem hogy az a hit, amely Isten szolgáiban régen munkálkodott, bennünk is munkálkodjék. Az Úr ma is ugyanilyen látható módon tud megnyilatkozni ott, ahol hittel áthatott emberekre talál, akik közvetítik erejét. És szívem mélyéből kívánom, hogy mi ezek közé, az emberek közé tartozunk, akikben a hit ilyen módon nyilvánul meg, hogy az Isten cselekedhessen egyéni és közösségi életünkben is hatalmasan, és mindezek által az ő neve dicsőjüljön meg. Amen.
Isten tiszteletünk végén a 280-as számú közösének első, 5. és 7. versét énekeljük. 280-as közösének első, 5. és 7. versét. Lehetőség szerint hajtsuk meg térdeinket.
Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te a mi hitetlenségünk ellenére, a mi gyenge gyermeki hitünk ellenére, azaz kezdetleges hitünk ellenére, te annyiszor megszabadítottál bennünket, és cselekedtél értünk hatalmas dolgokat. De bocsássad meg, Istenünk, hogy a mi hitünk gyenge volt amiatt, nem tudtál még nagyobb dolgokat cselekedni mi érettünk, és köszönjük neked, hogy ezáltal a történet által felbuzdítod a mi szívünket arra, hogy higgyünk benned feltétlenül, azzal a bizalommal, amelyet elénk társz a te ígédben, tudva azt, hogy előtted nincs lehetetlen, és ami embernek teljességgel lehetetlennek tűnik, te azt egyik pillanatról a másikra meg tudod fordítani. Istenünk, kérünk téged, adjál nekünk ilyen feltétlen hitet és bizalmat te benned, hogy cselekedhessél értünk hatalmasat. Urunk, kérünk téged, tanítsál meg bennünket hittel könyörögni, tanítsál meg bennünket hivatkozni a te ígéreteidre. De kérünk téged, tanítsál meg bennünket a te utaidon járni, hogy a mi imáink ne elbizakodottságból, hanem igazából a te félelmeden alapuljanak. Istenünk, kérünk téged, növeld a mi hitünket, és cselekedj értünk hatalmasan. Te látod, hogy egyikünk sem remélheti, és nem várhatjuk azt, hogy az elkövetkezendő esztendő majd könnyebb lesz, majd kevesebb probléma, majd békésebb, nyugodtabb lesz, hiszen látjuk, hogy merre haladunk a világ történelmében, de köszönjük neked, Istenünk, hogy te adtad nekünk ezt a kiváltképpen való utat, a hitnek az útját, hogy mi járhatunk te veled hitben, és kérünk téged, adjad, hogy megtapasztaljuk, hogyha veled hitben járunk, hogyha hittel tárjuk minden kérésünket te eléd buzgón álhatatosan, te megkönnyíted a terheket, hogyha azok nem is múlnak el, de a lelkünkben felbátorítasz bennünket, erőt adsz a terhek elviseléséhez, és tudsz nekünk békét, nyugalmat adni te benned, akkor is, amikor esetleg békétlenség vagy háborúság vesz bennünket körül. Istenünk, te látod az egyéni életünknek a küzdelmeit, problémáit, te könyörüljél rajtunk, Istenünk, mindannyiunknak, mindannyiunkon, ami szükségletünkhöz mérten, de könyörgünk a gyülekezetünkért, könyörgünk az egész közösségünkért, te látod a mi együttes problémáinkat, Istenünk, kérünk, könyörüljél rajtunk, és cselekedjél a te nagy nevedért, de adjad, hogy mindannyian tudjunk megalázkodni előtted, bőjtben, imában keresni téged. És köszönjük neked, Istenünk, hogy te nem fogod visszatartani a te áldásaidat, ha mi így keresünk téged. Így kérünk, Urunk, hogy növeld a hitünket, erősíts el meg bennünket, és adjad, hogy tapasztalhassuk a te hatalmas közbeavatkozásaidat. Jézus Krisztus nevében fordultunk hozzád. Amen.
Befejezésül a megkezdett 280-as ének 9. és 10. versét énekeljük, a 9-es és 10-es verseket.
Nincsen gondja rád, és nincsen segítséged, mert elhagyott atyád. Nincs lenned a vállalat, mert nincs vigasztalód, nincs nyomorultabb. Szíved hű maradt, hogy téged megsegítsen egy pillanat alatt. Ő megkönnyíti gondod, mely bánt is keserít, és többé nem te hordod az élet terhét.
Még egy néhány percre erejéig foglaljunk helyet egy tapasztalat meghallgatásához.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket. Miller György tapasztalata után nagyon szépen választott ezt a történetet a Ági, és a Józsefat története, ha meghallgatása után engedjetek, hogy én is egy csodáról meséljek nektek, egy pár percben. Idén a mi alapítványunk 15 éves, aki volt itt kezdetében tudja, hogy honnan indultunk, és nagyon hálás vagyok a közösségnek és ennek a gyülekezetnek, mert az alapítvány ebből a gyülekezetből indult. Nagyon sok eredményt írtunk el az elmúlt 15 év alatt. Annyira elröpült az idő, tehát szintén szemem előtt láttam az első lépések. Eppel Csaba, Kátei Zoli, akikkel mentünk együtt Kongóban. És ma olyan csodáról szeretnénk beszélni, mert amikor feltesznek nekem a kérdés, hogy mik voltak a legnagyobb eredményei a munkánknak, akkor mindig 2-3 évvel azelőtt mondtam, hát hatalmas iskolát építettünk, több ezer diáknak a támogatását biztosítottunk, és egyéb egészségügyi projekteket csináltunk, de egy-két évvel azelőtt valaki helyezte a szívemben azt a gondolatot, hogy nagyobb eredmények nem számokban mérhető. Isten előtt nagyobb eredmények nem számban mérhető minőségben, és amikor az ember élete megváltozik, és arról a csodáról szeretnénk beszélni, amikor egy fiatal árva kerül a mi iskolánkba, és kilátástalan az ő helyzete, ebben a sötét Kongóban, szó szerint is, és egyszer csak, hogy előtte nyílik az a lehetőség, hogy majd ő tanulhat, és ennek a fiatal embernek volt álma, hogy egyszer orvos legyen, de apja nem volt, anya nem volt. Az oktatás nincs támogatva iskolában, a Kongóban, és egyetlen egy reménye volt, hogy találkozott az Afrikai Alapítvánnyal, és azok az emberek támogattak azt a fiatal embert, akik soha nem találkoztak vele. És Csava, si tu peux venir devant. És két évvel azelőtt találkoztam a fiúval, már orvosi tanulmánya vége felé járt, Kongóban természetesen, az a neve Csava, és megkérdeztem, hogy fiam, mi leszel, hogy leszel? Azt mondta nekem, hogy szeretnék szegényeknek orvosa lenni. És megkérdeztem, mit jelent ez. Azt mondja, hogy szegény családból származott, és sok mindent kapott magyar támogatóktól, és soha nem találkozott azok a támogatókkal. Ő nagyon hálás, és szeretne visszaadni azt, amit kapott másoknak. És azok az elesett embereknek, vagy azoknak, akiknek nincs lehetőségük, hogy egészségügyi területen kapjanak megfelelő ellátást. És azt hiszem, hogy ennél nagyobb kijelentés nincs is. És akkor jöttem rá, hogy az ember, ez a fiatal ember nem csak segítséget kapott, hanem egy szemléletet. Amikor ő is maga úgy kezd gondolkodni, hogy másoknak akar tenni. Azt gondolom, ennek egy nagyobb eredmény nincs is, amikor az emberek gondolkodása megváltozik. Ez olyan, mint egy megtérés. És a Csávát hozattunk Magyarországra, hogy szakmai gyakorlaton vegyen részt. Különböző kórházban már vannak helyek, Pécsi kórházban, Fejé Székesfehérvárban, és Eleken is lesz. Ott is megtanulja az általános természeti gyógymód módszereket és ezek az alternatív 8 alapelveket, amiket mi is promotálunk, mert úgy gondolunk, annak is helye van Afrikában. És szeretnénk csak megköszönni nektek, és nagyon boldog vagyok, mert ha a munkánknak 5 ilyen fiatal ember lesz, akkor azt hiszem, hogy többet tettünk. Ez az öröm könnyei. És itt lesz velünk kb. Fél évig, megkapta a vízumát fél évre, nem néztek, hogy migráns, meg micsoda, meg és a külügyminiszterem is örült ennek a történetnek, 10 nap alatt megkapta, nem egy hónap alatt kellett várnia, és gyorsan elbírálták az ő vízumát, és itt van. És nagyon hálás vagyok Istennek és mindenkinek, és mindenki hozzájárult ennek a szép munkához. És a 15 év alkalmából szeretnénk egy kis rendelőt létrehozni Csávának, ahol fog dolgozni, és fogja gyógyítani tényleg ezek a betegeket. És az itt van is Magyarországon, hogy tanuljon, lássa, egy kicsit másképpen is lehet megoldani, gyógyítani, és majd remélem, hogy szép munkát fog végezni. Itt lesz velünk fél év alatt, ha valakinek ötlete van, esetleg hova menjen, akár bármilyen kulturális program is örömmel vennénk, és akár szakmai program. Köszönjük a Gyuszinak is, aki részt vesz ebben a kis szakmai csapatban, mint orvosként, hogy ötlete, hogy mit tudunk csinálni hogy a Csávával, hogy hatékonyabb legyen az ő itt a tartózkodása az ide alatt. És ezt a tapasztalatot akartam bele megosztani, és tekintsetek Csávát, mint a egy eredménye a munkánknak és a mindazoknak, akik ideig is hozzájárultak a munkánkhoz, és itt az élő eredmény. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.